Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán, az aréna vendége pedig Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Műsorunkat felvételről hallják. November 1-től hivatalosan is elkezdődik a hajléktalan ellátás úgynevezett krízis időszaka. Cibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár a héten arról beszélt, hogy hármas célrendszer határozza meg a kormány hajléktalan ügyi politikáját. Egyrésztről a hajléktalanná válás megelőzése, a már otthontalanná vált emberek szükségleteihez igazodó ellátórendszer kialakítása, valamint az, hogy legyenek az ellátórendszerről kivezető utak. Évtizedek óta máltaiak is aktív részesei ennek a rendszernek. Hol helyezkednek el benne, és észlele bármifajta változást, és pláne ez az új hármas keretrendszer, ez mennyire határozza meg majd a jövőt?
Hát jó sok kérdést feltett. Érdemes először tisztán, hogy ez egy 26 éves történet. Tehát a hajléktalan ügyről először a rendszerváltozás környéken kezdtünk el beszélni.
Beszélni, de már előtte is volt, nem?
Hát nem illett róla beszélni, hívtuk valahogy. Egyébként pont most találtam valahol véletlenül egy könyvet, amiben 79-ben már egy hajléktalanról írnak egy rövid novellát, de nem volt számottevő mondjuk az, hogy erről beszéljünk. 88-89-ben már igen, de tulajdonképpen a 89-90 fordulóján születtek meg az első igazán ismert szállások, mi pedig 90 októberében nyitottuk az első szállóhelyet. Nyilván nagyon sok minden változott, törvények születtek mögé, rendeletek ezerszer módosították. Azért, ha bármiről elkezdünk, vagy elkezdenénk beszélgetni, és ugye mindig, amikor kezdődik a tél, akkor ez fölhangosodik, egymásnak esik mindenki, hirtelen mindenkinek fontos lesz a hajléktalan ember, vagy látszólag fontos lesz. Azért ezt saját magunk felé folyamatosan kérdezem, hogy azért még mindig ott tartunk, hogy az aluljáróba, ha lemegyünk, akkor ott a legnyomorultabb, szétesett, kicsit alkoholista, kicsit pszichiátriai beteg ember ott fekszik az aluljáróba, és nem tudtunk fordítani azon 26 év alatt, hogy a legnyomorultabbat tudjuk elvinni először. Se finanszírozást nem tudtunk hozzárendelni. Tehát tulajdonképpen...
Kinek a hibája? Ki nem veszi észre, hogy ki a legnyomorultabb az önszabályban?
Én azt gondolom, hogy ha azt nézzük, hogy hogyan tudunk elmozdítani mondjuk egy hajléktalan embert az utcáról, akkor nyilván egy szociális munkásnak nincsenek mondjuk olyan jogosítványa, mint a mentőnek. Tehát, hogyha ránézünk egy balesetre, és most akkor nézzük a hajléktalanságot egy ilyen szociális balesetnek, egy egészségügyi jellegű baleset, tehát amikor nagyon súlyosan megsérül valaki, egy autóbalesetnél kimegy a mentő, és mondjuk ott a volánnál beszorult ember, aki azt látja, hogy a hozzátartozója mondjuk meghalt, sokkos állapotban azt mondja, hogy hagyjon itt engem, akkor a mentős azt mondja, hogy nem hagyom itt, beteszi a mentőbe, megpróbálják életben tartani, és aztán ő majd, hogyha miután a sok állapotából kikerül, és még mindig úgy látja, hogy nem akar élni, nyilván akkor dönt. Mi, amikor lemegyünk mondjuk mínusz 20 fokba egy aluljáróba, vagy az utcán találunk egy embert, és azt mondjuk, hogy jöjjön velünk, és egy artikulálatlan nemet mond, tehát azt mondja, hogy nem megyek sehova, akkor nekem ott kell hagynom. Tehát nem emelhetem meg az akarat ellenére, és ugye ez jogvédőkkel folyamatos vita, hogy tehát hol vannak a határok? Tehát aki bejön egy hajléktalan szállóra, és azt mondja, hogy szeretnék itt megmelegedni, itt aludni, szerintem nincs olyan hajléktalan szálló, aki hagyhat mondjuk teltházas, de ne vinné tovább, nem mondani egy másik címet, tehát el tudjuk látni, ha kéri.
Bocsáss meg, egy zárójeles megjegyzés. Mit szól ahhoz, hogy erre a télre, vagy pontosabban nem is erre a télre, hanem az elmúlt hetekben a BKK lezárja néhány aluljáróját, tehát már nem is lehet az aluljáróba maradni éjszakára?
Hát ha én azt gondolom egyébként, hogyha mondjuk mínusz 20 fokok lesznek, és főpolgármester urat arra kérjük, hogy azokra az éjszakákra ne zárja az aluljárót, akkor nem lesz lezárva az aluljáró. Az aluljáró nem jó otthon. Tehát nem gondolom, hogy azt egy szociális ellátórendszernek azt a 6-8-10 aluljárót, ami nagyon forgalmas, azt úgy kéne tekinteni, mint alvási lehetőség. Amikor a túlélésről van szó, akkor azt gondolom, hogy túlélési lehetőségként mindent számba kell vetni. Most még erről nincsen szó. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy lezártuk a Ferenciek terén, egyelőre az egy van lezárva, és azt hiszem 4-et vagy 5-öt tervez a főváros. Szerintem ez nem fog ember életbe kerülni, viszont mondjuk reggel a sok tízezer közlekedő nem fogja szítni magában az egész hajléktalan látórendszer, tehát nem hiszem, hogy ez ilyen nagyon, nyilván sokat fognak rajta vitatkozni, ez nem tartozik a lényeges elemekhez. De az egészen biztos, hogy ha ránézünk az ellátórendszerre, és itt ugye több mint 10 000 ágyról beszélünk, már talán most kimondhatom nyugodtan, hogy Európa egyik legjobban szervezett ellátása a magyar hajléktalan ellátórendszer, és hogyha államtitkár úrnak ezt a középső feladatát nézzük, tehát az ellátórendszernek a...
Az otthontalanná vált emberek szükségleteihez igazodó ellátórendszer kialakítása.
Szóval én azt gondolom, hogy ebben nincs miért szégyenkezni. Tehát nyilván lehetne még egy kicsit jobb, magasabb színvonalú, akkor mondjuk, ha a magyar lakásviszonyokat nézzük, akkor egyből szóba jönne, hogyha mondjuk 2 ágyas szobákból sokkal több lenne, akkor lehet, hogy most az ágybérlők lekérezkednének hajléktalannak. Tehát fölösleges összehasonlítani mondjuk a skandináv, vagy mondjuk az angol, vagy akár a déli országok hajléktalan ellátása van, más lakáspolitika van mellette, más lakásviszonyok.
Ez lett volna a kérdésem egyébként még a számokról annyi, hogy 9 milliárd forintot fordítanak a hajléktalan ügyre, tehát az a férőhelyek fenntartására. De amit ön mondott egy nagyon érdekes dolgot, tehát hogyha sokszor mondják azt, hogy kiadó lakásokat, házakat adjanak oda hajléktalanoknak, és ön említette a 2 ágyas férőhelyeket, ezzel megszaporodnának a hajléktalanok száma? Megszaporodna a hajléktalanok száma ön szerint?
Szerintem az nagyon fontos minden szereplőnek, hogy amikor bármelyik területet, akár a saját fontos területét emlegeti, vagy arról beszél, akkor figyeljen arra, hogy a társadalomnak vannak más rétege és más problémái. Tehát amikor most éppen elég sok szó esett erről a Housing First, tehát egyből lakásba, utcáról lakásba programról, ami egyébként egy nagyon érdekes kísérlet, azt fogja bizonyítani, hogy nagyon sokan élnek úgy az utcán, hogy egyébként háztartást tudnak vezetni, együttműködésre képesek, kis segítséggel jó szomszédok lesznek. Ugyanakkor mondjuk, aki mondjuk hosszú évek óta 2 gyerekkel vár a lakására, az biztos, hogy nem fogja jó néven venni. Tehát, hogy biztos, hogy erről legalább annyi szó fog esni a társadalomnak abban a szegletében, hogy akkor talán hajléktalanná kellene válnom, hogy hamarabb lakáshoz jussak. Tehát igazából arra mindig figyelni kell, amikor egy-egy programot meghirdetünk, vagy követelünk valamit, ami egy adott esetben egyébként kiszakítva a mai magyar társadalmi valóságból igazságosnak tűnik. De hogyha az egészet nézzük, és amikor egy diagnózist felállítunk, akkor az egészet kell nézni, akkor nem biztos, hogy életszerű. Tehát amikor a hajléktalan ellátás fejlesztéséről beszélünk, akkor számomra az lenne a legesleges legfontosabb, hogy álljunk meg egy pillanatra, és mondjuk azt, hogy addig semmit nem akarunk csinálni, amíg a közvetlen életveszélyben lévő embereket nem tudtuk elmozdítani az utcáról. És addig tárgyaljunk, addig veszekedjünk a jogvédőkkel, a rendőrséggel, a mentősökkel, hogy ne maradhasson ki. Tehát ez ne legyen elképzelhető 26 év után, hogy még mindig kérdés az, hogy térdig érő hóban, egy parkban, egy nejlonzacskóval becsomagolva egy ember egy artikulálatlan elutasítás után kint marad az utcán. Jelen pillanatban ez a valóság, ez szerintem szörnyű.
Sok kérdést feltettem az elején, ön is mondta, hol helyezkedik el ebben az egész intézményrendszerben, a hajléktalan ügyi rendszerben a magyar máltai szeretett szolgálat, vagy a civilek?
Hát ugye a hajléktalan ellátórendszer az egyetlen olyan szerete a magyar szociálpolitikának, ahol a civilek és az egyházi szereplők mondjuk túlsúlyban vannak, tehát nagyobb az ellátási szeletük, mint az állami vagy az önkormányzati szelet. Mi egy vagyunk a civilek közül, és talán azok közé tartozunk, akik nagyon szeretjük az innovációkat, találni külön utakat, új utakat, és ezért is szoktunk időnként letérni a klasszikus hajléktalan utakról. És egyébként pedig a fővárosban, ugye amikor Tarlós István főpolgármester lett, akkor azt mondta, hogy ő nem szeretne sok-sok civil szervezettel vitatkozni, mi lenne, ha 2 nagy, a Menhely Alapítvány meg a Málta alkotna egy nagy konzorciumot, és akkor azon keresztül tárgyalna. Tehát ennek a konzorciumnak az egyik vezetője a Máltai Szeretetszolgálat itt a fővárosban, és nyilván számtalan városban van még ellátásunk.
2017-től a szociális törvény biztosítja a külső szálláshelyek biztosítását, és ez még akár anyagi támogatással is jár. Visszatérünk az előző mondatokra, ez mennyire változtathatja meg azt a helyzetet, hogy kvázi még lakással rendelkező szegények válnak hajléktalanná?
Tehát azt gondolom, hogy az, hogy az emberek lakásban lakjanak, az egy alapvető igénye nem csak az egyének, hanem a szociálpolitikának, a társadalomnak is, tehát nem jó se intézményben, se utcán lakni. Tehát az egészen biztos, hogy minden olyan embernek, aki hajléktalanná vált, de újra megpróbál valami célt fölrajzolni maga elé, az muszáj ott világítson, hogy esetleg én is újra önállóan lakhatok, ez biztos, hogy erőt ad ahhoz, hogy, hogy azt a néhány évet akár, amíg keresztül verekszi magát az ellátórendszeren, újra munkát talál, föláll, kicsit spórol, képes lesz arra, hogy mondjuk egyedül vagy valakivel albéletet tartson fent. Tehát muszáj, hogy a végén mondjuk azoknak, akik tényleg megfeszülésre képesek, az albérlet vagy az önálló lakhatásot lehetőségként megjelenjen. Tehát, hogy ilyen szempontból nincs ellentmondás. Akkor lehet ellentmondás, hogyha mondjuk a hajléktalanlétből gyorsabban lehet. Tehát olyan előnyöket biztosít. Ez azért most mondom, ez a
20 ezer forintos havi támogatás azért elég vonzónak tűnik. Vonzónak tűnhet, nem?
Nagyon-nagyon sok feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy ezt a lakhatást. Hát most szerintem nagyon-nagyon unalmas lenne a hallgatóknak, hogyha végigmondanám azt, hogy mondjuk az utcáról, mire az átmeneti szálló végére eljut egy ember, milyen diagnózisokat kell felállítanunk ahhoz, hogy ő kivezetésre képes legyen, hogy mondjuk a közmunka világából át kell, hogy jusson valahogy a piaci világba, hogy elegendő pénzt keresen, főleg egy nagyvárosban, ahol most már 100 ezer forint körül van egy albérlet, tehát ilyen szempontból a 20 ezer forint nem egy olyan nagy pénz. És nyilván a gazdaságilag is meg kell nézni, hogy ha mondjuk egyházi normatíva nélkül egy civil szervezet elkölt 45 ezer forintot, és akkor ugye itt az egyházi normatívával növelt összeget gondoljunk az egyházi szereplőknél, és hogyha mondjuk valaki eljut oda, hogy egy 20 ezer forintos támogatással már önállóan képes létezni, viszont a 20 ezer forint nélkül meg ott marad a hajléktalanlátásban, és továbbra is 45 ezer forintot költünk rá minimálisan egy hónapban, akkor nyilván ez gazdaságilag is megéri. De ez mondom, nagyon bonyolult a ennek a finanszírozási rendszernek a háttere, arról nem beszélve, hogy most ez az új rendszer, tehát ez most még meg sem jelent a rendeletben a külső férőhelyeknek a finanszírozása, szabályozása, tulajdonképpen csak részben új, tehát ennek a lehetősége az elmúlt években is rendelkezésre.
De a legújabb közleményük szerint önök is vevőek a rendszerre, mert önök is támogatnak ilyen külső férőhelyeket.
Eddig is volt. Tehát a szeretett szolgálat addig, amíg nem volt állami finanszírozás hozzá, akkor is világosan látta azt a hiányt, vagy azt a lyukat a ellátó rendszerben. Tehát célok nélkül az ember nem tud megújulni. Tehát a hajléktalanságnak is az egyik legsúlyosabb oka az, hogy egy töréspont után a hajléktalan ember nem tud megjelölni olyan célt magának, ami miatt érdemes fölállni mondjuk az aluljáró alsó lépcsőjéről. Tehát ugye
ezt a célt a Mátéak meg tudják adni? Vagy ki tudja megadni?
Hát ez nyilvánvalóan a társadalomból majd valaki. Tehát a Máté szeretett szolgálat, illetve a civil szereplők, vagy bármelyik szereplő kísér, ő kísérő. Tehát elkíséri addig a pontig, ahonnan önállóan tud már létezni. Nagyon-nagyon nagy tévedés, amikor egy szociális munkás azt gondolja, hogy ő a társ. Bele lehet ebbe is csúszni, látunk ilyen hibákat, de nyilván mi egy híd vagyunk, vagy egy komp, amivel egy súlyos, magányos létezésből visszavezetjük a társadalomba. Ugye a hajléktalanság amellett, hogy egy életveszély közeli helyzet tud lenni, főleg az utcai hajléktalanság, tehát ugye a társadalom azt látja, hogy jaj, szegénynek nincs fedél a feje fölött, hiszen mindenki abból indul ki, hogy milyen rossz lehet az aluljáróban. Általában sokkal nagyobb probléma az, hogy nincsen egyetlen egy említhető ismerőse, senki nem szólítja a nevén. Amikor azt mondják neki, hogy nézze, hogyha nem inna ennyit, akkor be tudnánk vinni egy szállást, ez neki az égvilágon semmit nem jelent, mert ez neki nem jelent előrelépést. Valószínűleg, hogyha arról kezdenénk el beszélgetni, hogy talán mégis van még egy olyan családtöredék mögötte, akivel valaha volt kapcsolata, és ha talpra állna, akkor a gyerekével fölvehetné a kapcsolatot, és ezer ilyen történetet el tudunk mondani. Aztán egy másik embernek a megjelenése az ő gondolataiban az erőt adhat ahhoz, hogy mondjuk egy 10 éves alkoholizmusból ő kilépjen és újra kezdjen.
Alelnök úr, én vagy az Inforádiónak ezt az adását éppen hallgató ember, az mennyire lehet társa a hajléktalannak idézőjelbe? Miben tudunk segíteni? Adjunk neki 100 forintot, vegyük meg tőle a fedél nélkült, adjunk neki ételt vagy ruhát, miben tudunk társak lenni, miben tudunk a segítségére lenni?
Amit felsorolt, abban mindegyikben lehetünk, szerintem egy-két dolgot magunkban tisztázni kéne. Tehát, hogy például nem feltétlenül kell nagyon-nagyon közel menni egyből a helyzethez, tehát nem kell hőssé válni. Tehát arra van egy szakembergárda, de például az, hogyha valaki tényleg foglalkozik magában ezzel a kérdéssel, úgy érzi, hogy neki van valamiféle dolga ezekkel az emberekkel, akkor én például azt tudnám javasolni, hogy azzal a hajléktalan emberrel, akivel rendszeresen találkozik, ismerkedjen meg annyira, hogy megtudja a nevét. És ha semmi más, csak reggelente, amikor elmegy mellette, akkor oda köszön neki, hogy jó reggelt, József mondjuk, valószínűleg hosszú idő után ő lesz az egyetlen, aki a nevén nevezi. Ez lehet, hogy lényegesen több, mint az összes többi, amit a kalapjába dobálhat. Ha tud a kalapjába is dobálni, akkor az nyilván az is nagyon hasznos, vagy főleg, ha már megismerkedtünk. Mert én nagyon félek attól, amikor valaki ül és kiteszi, hogy pénzt kér, vagy pénzt gyűjt, és akkor valaki oda megy és tesz bele egy szendvicset. Nyilván ez az az üzenet, hogy ne idd el a pénzemet. Nem biztos, hogy ez egy jó üzenet, mindenki döntse el maga. De ha megismerkedtem valakivel, beszédbe elegyedtünk, és már megmerem tőle kérdezni, mire volna szüksége, akkor valószínűleg jól fogok segíteni. Egy nagyon-nagyon konkrét példa.
De nem jöhet az elő, hogy például megismerkedik önnel, és akkor azt mondja, hogy Miklós, akkor is minden nap találkozik, hogy Miklós, adjon már ma egy 200-as nekem. És akkor ezzel minden nap előáll.
Hát, hogyha valakinek van minden nap 200 forint, és meg tudja tenni, akkor azt gondolom, hogy ez nem egy ördögtől vadó dolog, hogy valakinek adok 200 forintot. Egyébként hadd mondjam azt, hogy általában ugye akikkel itt találkozunk, és utcán él, hát nem akarok százalékot mondani, de nagy valószínűséggel alkoholbeteg. Gyógyíthatatlan betegségről van szó, tehát azzal, ha nem adok neki pénzt, a betegségének a gyógyulását nem segítem, tehát hogy tudjuk jól, hogy az elvonási tünetek akár, mint tudom, halált is okozhatnak, tehát hogy ezek nyilván nagyon leegyszerűsített dolgok, de eszembe jut az, hogy egyszer a vasárnapi misé után egy néni odajött hozzám a templomba, és mondta, hogy Mikloskám, tudod, hogy meghalt a férjem, és egy csomó ruha maradt utána, eddig nem volt erőm, de most már úgy odaadnám valakinek. Itt van a közelben ez a hajléktalan ember, hogy szerinted odaadhatom neki, és mondtam neki, hogy kérdezze meg tőle. Tehát nyugodtan menjen oda, és kérdezze meg, hogy mire van szüksége. És boldogan jött vissza a jövő héten, vagy a következő héten, hogy képzeld el, hogy egy iskolába jártunk. És elindul, semmi amerikai happy end nincsen benne, de hogy egyszerűen onnét kezdve időnként sütött neki egy kis sütit vasárnap, amikor arra jött. Az ember már ott lakott nem tudom hány éve kinn az utcán. És kimondottan jó kapcsolatba kerültek, ismerték egymás nevét, semmi szerteágazó történet nem jött, de hogy meg tudta kérdezni, hogy kell-e neki a sapka, kell-e neki a kesztyű, és ez egy a legvilágosabb dolog, hogy amikor embert embernek tekintek, akkor nem messziről odapöckölöm neki, leteszem, elsonfordálok ezeknek. Ha beülnénk a hajléktalan embernek a helyébe, akkor ezek rettenetes üzenetek. Tehát, hogy valószínűleg, ha valakinek van elég bátorság, egy icipicit közelebb lépni, nem kell megadni a telefonszámot, címet, hazavinni, tehát ez nem feladat. Lehet ebbe az irányba is menni, de akkor ez nyilván sok kötelezettséggel jár.
Iskolát és segítséget említett. Az érettségi előtt most már kötelező kvázi egy társadalmi munkát vállalni a fiataloknak. Milyen tapasztalataik vannak? Tudnak erről valamit, hogy a fiatalok mennyire fogékonyak, akár a hajléktalanok iránt, vagy a szegények felé, szegények irányába?
A fiatalok a legfogékonyabbak. Én hadgyerekes apaként is azt mondhatom, hogy hihetetlenül nyitottak.
Vállalják ezt a társadalmi munkát, ami kötelező?
Hát ha jó, ha izgalmas a buli. Tehát nyilvánvalóan, ha
mi
behívom őket.
Mi
hát, hogy mondjuk egy kicsit, a szembesülés is nagyon fontos. Tehát nyilván a legtöbb, amit szerintem a fiatalokkal, a saját gyerekeinkkel is megtaníthatunk, az, hogyha tényleg rádöbben arra, hogy az, hogy ő kicsoda, azért tulajdonképpen semmit nem tett. Tehát ő megszületett valakinek, és amikor lát egy rettenetes, nyomorult életet, és mondjuk van ideje rá, hogy azt végig gondolja, ott utazik mondjuk órákon keresztül egy teajáraton, látja a sorba álló embereket, beszédbe legyedik vele, az elmeséli az élettörténetét, az árvaságát, a mindenféle nyomorúságot, az intézetet és a többi, mert hogy ugye nagyon gyakran ezek a történetek vannak mögötte, és ő már hazafelé arról beszélget a szociális munkással, a máltai önkéntessel, hogy ő hogyan nőtt föl, és mekkora különbség van. Mondjuk egy olyan mondat, amit én magam hallottam, amikor két fiatal beszélgetett, az egyik a sorba álló hajléktalanként, a másik, aki a gimnáziumi gyakorlatát folytatta, hogy kérdezte a hajléktalan fiatal, hogy tudod, mi a különbség közöttünk, és akkor a srác mondta, hogy hát biztos rengeteg van, és azt mondta, hogy az a 18 év. És ránézett, hogy milyen 18 év, és azt mondta, hogy az, amit én az intézetben töltöttem, te meg otthon fogsz. És nem kellett többet mesélni arról ennek a fiúnak. Szerintem, ha ez a kötelező önkéntes szolgálat, ahogy én szoktam mondani kicsit cinikusan, meg tudná jeleníteni ezeknek a fiataloknak, hogy tényleg rájönnének, hogy az életük ajándék. És ezt most nem csak ilyen keresztényi gondolatként mondom, hanem tényleg azt gondolom, hogy ez egy teljesen logikus, végig gondolható dolog, hogy egészen addig én semmit nem tettem. Megszülettem ilyennek, olyannak, tehetségesnek, szőkének, erősnek, egészségesnek, a másik meg nem. És azt gondolom, hogy a fiatalok erre abszolút képesek, és egyből jön a feladat, és hogyha ő embert menthet, embert alakíthat, és itt van a felelősség, hogy hol szabjuk meg a határokat, hogy miben lehet ő kompetens egy 17-18 éves fiú, elképesztő erőket tudnak mozgósítani, hozzák egymást, elemzik, osztálydolgozatot írnak, tehát ha jól csináljuk, és nyilván egyébként ez nagyon sok erő kell, tehát egy dolgot azért a kormányzat akkor elfelejtett, hogy ráeresztett mondjuk a civil világra néhány tízezer középiskolást, és ehhez mondjuk hát forrásokat nem rendelt, vagy tehát hogy nekünk ezt össze kell dobni.
Kell forrás, hogy egy fiatal társadalmi munkát vállaljon?
Hát fogadni kell. Tehát, hogy azért az, hogy ő úgy érkezzen oda, hogy ott várták, és ő nem egy felesleges darab, hanem ott tényleg elő kell készülni arra, hogy mondjuk öt fiatal, amikor velem van egész délután, akkor olyat lásson, úgy legyen felkészítve, azt érezhesse, hogy segít, és ne azt, hogy ott áll mögöttem, és nézegeti a világot onnan. Ez se fölösleges. De én azt, és nem biztos egyébként, hogy nagy forrásokat igényel, de embert egészen biztos. Felkészült embert, pedagógiailag is kész embert. Tehát ezt nagyon el lehet rontani. Tehát egy rossz élmény, vagy egy felesleges érzés, tehát azt érzi a fiatal, hogy itt én felesleges vagyok, nincs mit tennem, az lehet, hogy többet árt, mint használ.
Hogy érzi, hogy látja, megváltoznak a fiatalok a gyakorlat után?
Szerintem inkább megdöbbennek, elgondolkoznak, lehet, hogy meg is változnak. Én azt hiszem, hogy ez a sok ezer éve a felnőttekbe élő sztereotípia, hogy hát ez az ifjúság már más, ezt a felnőtteknek kéne végig gondolni, hogy ez az ifjúság elképesztően erős. Egyébként olyan, amilyenre mi neveltük őket, tehát pont olyanok. Én nekem a gyerekeim most ilyen 10-20 évesek, és azt látom, hogy elképesztő energiájuk van. És egyébként, ha nem kapnak feladatot, akkor mint a bromkocsmában filozofálnak. Ha kapnak feladatot, akkor meg tudják váltani a világot. De annak olyannak kell lenni, amiben tényleg megváltható az a világ, és nem valami unalmas háttérmunka, de fiam, te erre vagy alkalmas típusú. Tehát én azt hiszem, hogy ez a felnőtt társadalomnak nagyon-nagyon nagy felelőssége. Eszembe jut egy kép, ezt hadd mondjam el, én vidéki ember vagyok, Komáromban nőttem, és ott a szélhámos szóhoz világosan társult az a csikó, amelyik ugye a kocsi mellett fut. Tehát van hám rajta, de nem húz. Ugye az a szélhámos, aki ott illeg-billeg a kocsi mellett. És ugye a szélhámost, ha nem fogták be időben a kocsi elé, az soha nem is húzott többet. Tehát, hogy az egy művészet volt, mert meg kellett, hogy szokja a kocsit, a forgalmat, stb. De amikor eljött az ideje, akkor a csikót már be kellett, a fiatal lovata. És én azt gondolom, hogy ezt elmulasztjuk most. Ez egy 20 éves fiatal ma olyan, hát majd jó lesz valamire típusú, pedig a 20 éves fiatalok elképesztő energiákkal, tudásokkal, szikrákkal rendelkeznek. És lehet, hogyha 35 éves koráig ezt nem tudja használni, hanem tényleg úgy túlél és ügyeskedik, vagy a komoly felnőttek árnyékában növöget, akkor már nem is lesz belőle. Tehát a szerencsés fiatalok, és ugye mi a rendszerváltás fiataljai szerencsések voltunk, mert én 26 évesen lettem máltai vezető. És azt gondolom, hogy elképesztő ajándék volt nekünk az, és anélkül, hogy 11 évig nem kaptunk fizetést, tehát én 11 évig voltam önkéntes, úgyhogy máshol dolgoztam, és éjjel-nappal csináltuk. Boldogan, hivatástudattal, missziós tudattal, és kinőtt belőle egy nagy szervezet, és azt gondolom, hogy a mögöttünk jövők pontosan ugyanilyen módon szeretnének hősök lenni, meg erősek lenni, meg kicsit változtatni a világon, ha oda engedjük őket a munkához.
Visszatérve a hajléktalanokra, egy utolsó gondolat erejéig, miben különbözik egy budapesti, nagyvárosi, vagy egy adott esetben zsákfalvakban élő otthontalan?
Hát igen, ez most, hogy az otthontalan szót mondja, ugye ez egy kicsit közelebb viszi a valósághoz a kérdést. Ugye mi szoktunk beszélni a látható és a nem látható nyomorúságról, a látható és a nem látható hajléktalanságról. Ugye a nagyvárosi hajléktalanság azért közismert, mert ahogy én hívom, a jóléti erkélyről ez jól látszik. Erre vannak is válaszok, elmegyünk egy 50 kilométert a fővárostól, és mondjuk lényegesen rosszabb körülmények között, barakokban élő, telepi körülmények között élő emberekről nagyjából nem esik szó egész télen, miközben lehetséges, hogy nincs fűtőanyag, gyermek is él abban a házban, tehát azért azt gondolom, hogy a társadalom felelőssége ebben súlyos, az írástudók felelőssége még súlyosabb abban, hogy miről beszélünk, csak a láthatóról, és persze ilyen szempontból a látható nagyon fontos, mert hogyha a láthatóval nagyon rosszul bánunk, akkor a láthatatlannak aztán végképp nincsen
kicsit
esélye.
Kicsit hazahúzok szerepe van ebbe a médiának? Hogy mit mutat? Tehát mondjuk a főváros mutatja, vagy nagyvárosokat, és nem megy el mondjuk a zsákfalvakba?
Én azt gondolom, hogy a zsákfalvakba is, ha elmegy, akkor inkább ilyen botrányszagú, valakit leleplező. Tehát én azt gondolom, hogy az lenne nagyon fontos, hogy ezek a kérdések nem mindig botrányként jelenjenek meg, hanem megoldáskeresőként, fájdalomként, felelősségként. De nyilvánvalóan, hogyha mondjuk a döntéshozók, vagy éppen a politikai vezetőink ezt nem aggodalommal említik ezt a kérdést, nem mint nagyon-nagyon súlyos feladatként, akkor a média nem is fogja tudni ezt mondani. Egyébként valószínűleg nem is nagyon hinni el, meg a társadalom sem nagyon hinni el, hiszen mindig valahogy az ellenzéki politikusok aggódnak nagyon a szegényekért, meg a nyomorúságban élőkért, és a hatalmon lévők kevésbé, vagy legalábbis gyakorlatban kevésbé. És itt azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon súlyos felelősség. Tehát a nyomorúságból általában más politikai tőke születik. Tehát, hogy nem a nyomorúság megoldása az, amiről sokat beszélünk, hanem folyamatosan lövik azt, aki éppen hatalmon van, és mondjuk nem tudja két év alatt megváltoztatni ezt, és aztán, ha fordul a kocka, akkor a visszalövés megy. Én azt gondolom, hogy ennél ez sokkal-sokkal súlyosabb kérdés, mint hogy egy kicsit hát hogy is mondjam, hasznokat húzni. A nyomorúságból hasznot húzni az bűn. Bármilyen nemű hasznot. Tehát akár politikai hasznot, ezt mondjuk az írástudókra mondhatjuk, de mondjuk az uzsora is ide sorolható, ez is egyfajta haszon, bármelyiket nézzük, azt gondolom, hogy az komoly bűn.
Mindjárt folytatjuk a témát, és ki is fejtjük. Vecsei Miklós, a Magyar Mátai Szeretett Szolgálat alelnöke, az Inforádió arénájának vendége. A hírek után folytatjuk.